İTHON Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei Úzdi Szentpéterre kalauzoljuk Önöket. A település községközpont Marosvásárhelytől 30 kilométerre északnyugatra fekszik. Barlabás, Meződomb, Sztrinatanya, Úzdi Szentgyörgy és Tuson tartozik hozzá. Nevét először 1268-ban Úz néven említik először. Nevének előtagja egykori Úz lakóira utal. 1303 után Ózd Szentpétert Ózd megyében fekvőnek mondták, ami Györfi György szerint Esperesi megyét jelenthetett. A település az Agmán nemzetség birtoka volt, melyen 1303 után a nemzetség tagjai megosztoztak. Temploma középkori, román stílusban épült a 16. században. Amikor a falu lakossága felveszi a református hitet, a templomot is átalakítják ennek megfelelően. A falu egykor szarvasmarha vásárairól volt híres, a település nagyszülöttei között említik Bitai Lécfalvi Árpád festőművészt. Mára nagyon megfogyatkozott az itt élő magyarság, de temploma és egyháza iránti elkötelezettsége példátlan. Ezt a maroknyi embert egy lelkes, szolgálatkész fiatal lelkész tartja össze, akire felnéznek az Úzdi Szentpéteriek.
Úzdi Szentpéter missziós egyházközség, és még 4 település tartozik, Pagocsa, Pagocsa völgye, Tuson és Őjves.
Úzdi Szentpéteren fiatalok sokan el voltak menve, magyar óvoda megszűnt, nemig volt, és akkor át kellett térni román iskolára.
Szomszédok se nincsenek nagyon közel, a csend van, nagyon szeretem.
Sokat kell dolgozni, és nem kell azt nézni, hogy mit keresek. Menjen a munka.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Rózsa Béla és Népi zenekarának előadásában mezőrücsi táncokat hallgatunk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Békesség Istentől, lakójánő vagyok, Úzdi Szentpéteri lelkipásztor.
A tiszteletes úrnak több közössége is van, akit kell pásztorolni. A fő hadiszállás, ha jól tudom, az Mezőzá.
Így van, tehát Mezőzáról jövök minden vasárnap egy órát van itt Úzdi Szentpéteren istentisztelet, de hát én nem beszélnék fő hadiszállásról, ha arra gondolunk, hogy itt Úzdi Szentpéteren is van parókia, akár ez is lehetne a fő hadiszállás. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy bárhova megyek, hazamegyek, és azok a gyülekezeti tagok, akik várnak, azok igazából úgy összességében alkotják azokat az embereket, akikhez én jövök és kell szolgáljak. Mezőzáon lakunk a családommal, igaz, de hát akár itt is lakhatnánk. Mert Úzdi Szentpéter is főhadiszállás olyan szempontból, hogy Úzdi Szentpéter missziós egyházközség, és Úzdi Szentpéterhez még 4 település tartozik, Pagocsa, Pagocsa völgye, Tuson és Őjves. És így Úzdi Szentpéterrel együtt 5 gyülekezetem van itt ezen a vidéken, és Mezőzához tartozik Szentgyel, Tohát, Sáji és Szeked, ott szintén 5 van, így összességében 10 falu helyen, 10 községben szolgálok. Örömmel teszem, a Jóisten erőt ad nekem, akkor ezentúl is fogom szolgálni a Jóistent, és fogom hirdetni az emberek számára Isten igéjét.
Én nem találkoztam olyan lelkésszel, hogy ennyi közösséget pásztorolt volna.
Gazdag ember vagyok. Jóisten megáldott gazdagsággal. Örvendek elmenni ezekre a helyekre, szeretek utazni, szeretek evangéliumot vinni. Mindig arra gondolok, hogy azok az emberek, akik fogadnak engem, várnak valamit tőlem. És igazából nem tőlem várják, hanem azt várják, hogy én, mint Isten szolgája, hirdessem a Jóisten evangéliumát. És olyan jó érzés, amikor például az Úzdi Szentpéteri Bangó János gondnok úr is azt mondja, hogy tiszteletes úr, látszik, hogy maga átéli azt, amit mond. És ilyenkor úgy örömmel megnyugodva megyek haza, hogy igazából azt a célt, amiért eljöttem igazából ide, azt a Jóisten segítségével, nem az én erőmből hiszem, hanem a Szentlélek erejével el tudtam végezni.
Mit illik tudni az Úzdi Szentpéteri Református Egyházközség történetéről?
Hála Jóistennek, volt itt olyan lelkipásztor is, aki szolgált, és szolgálta mellett foglalkozott az egyházközség történetével, és ő írta le, hogy a községről és az egyházról első feljegyzés Gróf Kemény József a Possessionéria című munkájában találunk, ahol megemlíti, hogy 1305-től Úzdi Szentpéter is kellett fizessen templomi adót a hadjáratok támogatására. Feltehetően a mai templom falai kőforagásos bejárata annak az időnek a maradványai. Kőben szegény vidéken kőből építették a templomot a kor igényeinek megfelelően. 1984-es javítás folyamán megfigyelhető volt az ugyancsak Árpád-kori forró mésszel történő falrakási módszer is. Az egyházközségnek a legértékesebb tárgyi emléke Bethlen Gábor idejéből származó 1621-ből a kisharang. Ez arra enged következtetni, hogy a 17. században már kialakult egyházi szervezet működhetett itt. A kisharang 1960-as évekig vészelte át a történelmi viszontagságait, amikor aztán eladták a kiscégi szórványgyülekezetnek. Érdekes módon alakult a község neve, 1305-től Ózdi Szent Péter, valószínűleg Ózd közösségre utal. Szájhagyomány szerint eredetileg két testvér lehetett a vidék patronusa, Péter és György. Ők telepítették ide a szolganépeket, megalakítva a két falut, a mai Ózdi Szent Pétert és a ma már román Szent Györgyöt, Mező Szent Györgyöt. Mikor kaphatta a szent jelzőt és változott az Ózdi Úzdivé, nem tudni. A vidék többször cserélt azután gazdát, a történelem folyamán Kemény József szerint az első változás már 1348-ban történt, amikor is Olymán Erzsébet és Ilona tulajdonába szállt a vidék. 1379-től már a Beke család tulajdona, majd 1660-ban Barcsa, Ákos fejedelem Sztojka Simonnak adományozza, 1662-ben apafi Mihály gróf Rédei Lászlónak adja, ebben az adománylevélben szerepel először aranylábú Tuson, Meződomb és Pagocsa. 1664-ben eladják a birtokot Teleki Mihálynak, és a Teleki család a 19. században is ura a vidéknek. Ez a rövid története az egyházközségnek, és a községnek is az egyháznak, amit ilyen szépen Kisszabolcs tiszteletes úr írt le a szakdolgozatában.
Hány református él itt Úzdi Szentpéteren?
Úzdi Szentpéteren most jelenleg 69-en vagyunk csak sajnos. Ez azt jelenti, hogy minden évben apod a gyülekezet. Az elmúlt évben volt temetés, sajnos nem volt már 3 éve keresztelő, és konfirmáció sem. Sajnos a fiatalok nem jelentkeztek, hogy esküdni szeretnének, és nem is tudok olyan fiatalt, aki talán most a közeljövőben házasságkötési esküért jönne ide az úrházában. Az az igazság, hogy apadunk, de akik vagyunk, reményteljesen nézünk a jövendő felé.
Régebben nagyobb közösség volt a református közösség?
Igen. Itt ebben az egyházközségben nagyon sok lelkipásztor szolgált, és minden lelkipásztor megtette azt, amit lehetett. Vallom, hogy nem mindig lehet megtenni azt, amit kell, de mindig meg kell tenni azt, amit lehet. És hogyha a Historia Domust fellapozzuk, vagy a dolgozatokat, amelyeket a lelkipásztorok írtak, akkor azt látom, hogy ezek a lelkipásztorok, akik itt szolgáltak előttem, ezek tényleg mindig mindent megtettek annak érdekében, hogy a magyarság, a reformátusság az fejlődjön és megmaradjon. Annak idején, mondjuk az 1900-as évek elején egy nagy gyülekezetről beszélünk, tehát Bíró László dolgozatából tudom, hogy 1100 lélek volt Úzdi Szentpéteren és a környéken. Tehát az azt jelenti, hogy Úzdi Szentpéter akkor is anyaegyházközségként szerepelt, és a környező falvak, Mezőszilvás, Tuson vagy Mezőszentgyörgyöt is beleértve, összesen 1100 ember élt itt. Ehhez képest most Mezőszilváson nincsenek gyülekezeti tagok, Mezőszentgyörgyön sincsenek, Tusonban vannak, Úzdi Szentpéteren, tehát összesen nincsenek 200-an. 1900-as évek elején 1100-ról beszélünk, most pedig Tusonban is 67-en vagyunk, itt pedig 69-en. Nagyon sokat apadt a lélekszám, ez annak köszönhető, hogy nem vállalnak a fiatalok gyermeket, az idősebbek kihaltak, voltak olyan családok, akik látták, hogy itt nincs jövő a magyarság szempontjából, és elköltöztek, kiköltöztek, és nagyon sokan elrománosodtak, és vannak olyanok, akik átálltak. A vegyes házasság, amikor köttetik, akkor a magyar fél általában átáll az ortodox vallásra. Azt mondják, hogy ez így jó, mert így megtartják a családi egységet. Én mindig azt mondom, hogy ez nem feltétlenül azzal jár, hogy át kell állni. Mindenki őrizze meg a vallását, a magyar fél a magyar református vallását, a román fél az ortodox vallását, és igazából én azt szoktam mondani ilyenkor, hogy ez gazdagság, mert több valláson keresztül is megélheted az Istenbe vetett élő hitedet. Van, aki megérti, van, aki mosolyog ezen, és van egy nagyon jó példám, például Szentgyelben egy tanító bácsi, Molitori Zoltán, 40 éven keresztül a feleségével úgy járt templomba, hogy reggel elment a görög katolikus misére, ott Szentgyelben az istentisztelet akkor 2 órakor kezdődött, és eljött a feleségével együtt a református istentiszteletre is, és így nevelték a gyermekeiket is. Vannak példák, amelyek azt mutatják, hogy lehet.
A templom szomszédságában itt van a parókia, egy gyönyörű szép épület kívülről. Mikor lakott benne lelkész?
egyetértek azzal, hogy nagyon szép ez a parókia. Amikor idejött a feleségem, ő is rácsodálkozott arra, hogy milyen szép a kilátás, és a kislányom is, amikor eljött ide nyáron, úgy körbe szaladta a konyhát, a nappalit, a hálószobába is bement, és jól érezte magát. Tényleg jó itt lenni, tényleg szép ez a parókia. 1901-ben épült ez a parókia. Hála jó Istennek, van parókiája az egyházközségnek. Viszont lelkész itt 2015 óta nem lakik. 2015-ben ment el Kisszabolcs, Királyhágó mellékre apába, Szatmár melletti faluba, községbe szolgál most. 2016-ban Máté Farkas Éva szolgált itt, Máté Farkas Zoltánnak a felesége. Mivel Máté Farkas Zoltán Székelykövesden lelkipásztor, ezért nem várhatta el a gyülekezet, hogy Máté Farkas Éva ide költözzön Úzi Szentpéterre, ezért elfogadta a gyülekezet, hogy nyilván onnan jön szolgálni. Én pedig Mezőzáhon lakom. Szoktuk mondani azt, hogy télen legyünk akkor Mezőzán, és nyáron Úzi Szentpéteren. Lehet, hogy ez így lesz a közeljövőben.
Hogyha ilyen kevés a lélekszám, akkor a parókia körüli javításokat, vagy templom körüli javításokat hogy tudják megoldani?
Én mindig azt mondtam, hogy Mezőzáhon lakunk, de amikor idejövök Szentpéterre, valahogy ide is hazajövök. És amikor látjuk, hogy mondjuk beázik a tető, vagy a kerítés rongálódik, akkor összegyűlünk a jószívű gondnokkal, presbiterekkel, és megbeszéljük, hogy mikor tudnánk azokat a munkálatokat elvégezni. Az nem történhet meg, hogy mi ne javítsunk meg valamit, mert nem csak én, hanem a templomba járó gyülekezeti tagok, a gondnok és a presbiterek is így gondolnak a parókiára, mint második otthonukra. Nyáron többször is kinyitjuk a parókia ajtaját, akár egy közmunka után ott fogyasztunk el ebédet, vagy most várjuk Szegedi László lelkipásztort, aki most a Református Egyházkerületnek a missziós előadója, a generális direktora. Ő itt kezdte a lelkipásztori szolgálatát, és azt tervezzük, hogy amikor ő jön, akkor kitakarítjuk a parókiát, megterítjük az asztalt, és igazából hazavárjuk. Ilyen szempontból a parókia otthon minden lelkipásztor számára, és otthona minden református Úzi Szentpéteri magyar ember számára.
Minden délben megszólal a református templom harangja?
Igen, ahhoz ragaszkodtam, tehát a református templom harangját villamosítottuk, és így most könnyű megszólaltatni a harangot. Természetesen úgy gondolom, hogy Erdélyben minden református magyar templom harangja délben meg kell szólaljon, és az Úzi Szentpéter református templom harangja is megszólal.
Milyen régi ez a templom?
Nagyon régi. Az 1300-as években már hallunk arról, hogy létezett, természetesen nem ebben a formában. Árpádkori stílusú vagy felépítésű ez a templom. Annak idején kőből építették a templomokat. Falán látszik, hogy kőből épült ez a templom, műemléktemplom, a református templom. Felújításra szorul, és tervezzük, hogy a közeljövőben elvégezzük a felújítási munkálatokat is. 1901-ben épült ehhez a templomhoz a torony. Így kerültek be a harangok a templom tornyába.
Ma hány harang szól a toronyban?
2. Párosan szép az élet. Nem beszélhetünk nagy harangokról, körülbelül 80 kilós a nagy harang. Szépen szólnak a harangok.
Egy kis ékszerdoboz a református templom. Hány férőhelyes?
Amikor ide bejövök, akkor tényleg azt gondolom, hogy attól is szép, hogy a gyülekezet jelen van. Pál apostol azt mondja, hogy Isten templomai vagytok. És én azt szoktam mondani a gyülekezetnek, nem is olyan rég szólt egy igehirdetés erről, hogy háromfajta templomról beszélünk. Van a kőből épített templom, itt van, és hogy a műsorvezető is megfogalmazta, ez egy ékszerdoboz, körülbelül 100 férőhelyes, és nagyon örülnék, hogyha minden vasárnap 100-an jönnének el a templomba, nem jöhetnek el, mert nincs 100 magyar lélek itt Úzi Szentpéteren. A második templom az a gyülekezet maga, tehát attól is szép ez a templom, vagy az ékszernek az adja a fényét, ha megjelennek a gyülekezeti tagok, és így a gyülekezeti közösség összességében templomot alkot. De amikor mi hazamegyünk, akkor mi is templomok vagyunk, mert Isten alkotásai vagyunk, ő teremtett bennünket, és Isten a maga képére és hasonlatosságára formálta az embert, ezért igazat kell, hogy adjak Pál apostolnak, és tényleg templomok vagyunk mi egyen-egyenként, és hála jó Istennek, itt Úzi Szentpéteren is vannak templomok, tehát lelkek, akik nem tudják úgy elképzelni a vasárnapjukat, hogy ne jöjjenek el ide a templomba, megtörténik, hogy betegség miatt vagy másokból kifolyólag nem tudnak eljönni, olyankor jelzik, hogy valami hiányzott. És én mondom, hogy az ige hiányzott, igaz? És milyen jó, hogy hiányzik az ige, mert az azt jelenti, hogy az ige igével élünk, és élni kell az igével, és hála jó Istennek, hogy itt Úzdi-Szentpéteren is arról beszélhetek, hogy van egy gyülekezeti közösség. Persze mondhatnánk azt is, hogy jöhetnének többen is, de én megtanultam hálát adni a kicsiért. Itt van egy ilyen mezőségi mondás, hogy aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. Úgyhogy ha ketten is, hárman is összegyűlünk az Úrházába imádkozni, akkor az ige is arra tanít bennünket, hogy Jézus is jelen van közöttünk, és ebben bízunk. Van, amikor 10-en vagyunk, van, amikor 20-an vagyunk, ünnepnapokon, karácsonykor, húsvétkor volt olyan megtelt a templom, és amikor vendégeink voltak, testvérgyülekezetünkből érkeztek ide gyülekezeti tagok, akkor volt, amikor nem volt ülőhely, az azt jelenti, hogy több mint 100-an is voltunk ebben a templomban, és valóban öröm szolgálni egy teli templomban, de én akkor is örömmel szolgálok, vagy hirdetem Istenek igét, amikor 10-en vagyunk, vagy 2-en, vagy 3-an, mert akkor is jelen van Isten, és megáldja az együttlétünket.
Érdekes, mert a szószék szembe van a hívekkel, tehát nem úgy van, mint legtöbb templomban, hogy oldalt van a szószék, hanem szembe vagyunk a hívekkel, szembe a karzattal, ami a torony felől van. Itt hogy ülnek? Jobb oldalt ülnek a nők, bal oldalt a férfiak, vagy azért keverednek már?
Itt van egy szokás, hogyha én ránézek a gyülekezetre, akkor bal oldalt ülnek a férfiak, és jobb oldalt az asszonyok, és régebb fent ültek a fiatalok, vagy azok, akik konfirmációra készültek. Én mindig felszoktam nézni azért a karra, és ott van egy ilyen zászlónk, amit 2017-ben vásároltunk, ugye akkor volt a 500 éves reformációnak az emlékéve, és ott az van ráírva erre a zászlóra, hogy Isten nemzetsége vagyunk. És igehirdetés közben is, amikor ránézek erre a zászlóra, akkor megerősít engem a lélek, hogy akik itt vagyunk, azok nem akárkik vagyunk, hanem istenéi vagyunk, Isten nemzetsége vagyunk, és Isten ígéje tart meg bennünket. Mondhatjuk mi is azt is, hogy kevesen vagyunk, szorványvidéken élünk, és vajon mi lesz velünk, de nekem az a vezérigém, Jeremiás 29.11-ben van leírva, hogy a jó Isten azt mondja az ő népének, Úzdi-Szentpéteriek is az Isten népe, hogy békességet és nem romlást tervezek, reményteljes jövőt adok nektek. Lehet, hogy sokan azt mondják, hogy nincs jövője a református magyar embernek itt Úzdi-Szentpéteren, de én azt mondom, hogy addig van jövője a református magyar embernek itt Úzdi-Szentpéteren, ameddig a Jóisten akarja is. Úgy látszik, hogy ma még akarja, hogy itt ebben a templomban emberek, magyar református emberek imádkozzanak.
A szószék két oldalán van két díszes pad, ebben ki ül? A vendégek, a presbitérium, vagy mit célt szolgálnak?
Érdekes módon ezekbe a padokba nem akar beülni senki. Annak idején én úgy tudom, hogy a lelkipásztornak a családja ült itt. Az én feleségem, amikor idejön, akkor még beszokott ideülni, amikor a kislányom engedi, mert ugye kicsi a kislányom, és nincs türelme végigülni egy istentiszteletet, úgyhogy most azért nem ül itt senki, mert nagyobb részt, amikor a családommal jövök istentiszteletet tartani, szolgálni, akkor ők végig szaladgálják az istentiszteletet, de amúgy én mindig bátorítom a gyülekezeti szavokat, hogy lehet közelebb jönni, lehet ezekbe a padokba is beülni. Éppen ezért van olyan vasárnap, amikor nem megyek fel a szószékre, hanem az úrasztala mellől hirdetem Istenek igéjét, hogy közelebb legyek a gyülekezettel. Egy nagyon szerethető gyülekezet az Úzdi-Szentpéteri gyülekezet, mert nem veszik le a tekintetüket a lelkészről. Ha én 60 percet szolgálok, akkor 60 percen keresztül néznek, se jobbra, se balra nem néznek, nagyon figyelnek az igére, és ezért jó szolgálni, mert látom, hogy amit mondok, azt ők elfogadják, befogadják, nem csak az igének a hallgatói, hanem valószínűleg az igének a megtartói is lesznek, mert nagyon kíváncsiak arra, hogy a lelkipásztor milyen üzenetet akar a szívükre helyezni. Ezért olyan jó itt szolgálni, vagy ezért akarok én is közelebbről szolgálni, ezért ha ők nem jönnek ugye közelebb, alázatból, akkor jövök én.
Családi padok vannak-e itt Úzdi-Szentpéteren, vagy ha igen, akkor ezt még úgy tartják-e?
Igen, családi padok voltak, és úgy látom, hogy vannak is. Vannak olyan gyülekezeti tagok, akik csak abba a padba érzik jól magukat. Természetesen nagyon alázatosak az Úzdi-Szentpéteriek, amikor vendég jön, akkor persze felállunk, és a vendégnek átadjuk a helyünket, de amikor üres az a pad, akkor például a gondnok úr mindig a harmadik padba szeretett ülni, és a felesége is odaült, úgy emlékszem, annak idején, őt elkísértük az utolsó földi út. Régebb nagyon ragaszkodtak ehhez, most is ragaszkodnak, de így kimondottan nem tartjuk ezt a hagyományt. De régebb nagy hagyománya volt ennek.
Orgona szó van?
Nincs. Azt mondták a mezőzáriak, és az úzi szentpéteriek is azt mondták, hogy erős hangon van. És el kell, hogy higgyem, tehát hogyha ennyi ember mondja, akkor én elhiszem. Viszont sokszor jó lenne ezt az erős hangot segíteni, főleg temetéseken. Sajnos nincs kántora az egyházközségnek, ezért nincs orgona szó sem, hiányzik. De hála jó Istennek vannak olyan gyülekezeti zagok, akik szeretnek, tudnak énekelni, és a templomi éneklés így módon zajlik. Az új énekeskönyvet használjuk, vannak régi énekek, amelyeket nagyon szeretünk, és az új énekeskönyvből most tanulgatjuk az énekeket. Orgona szó nélkül. Amikor a feleségem ráér, úgymond, hogy a gyerek engedi, mert ráérne, azt tervezzük, hogy igen, megszólaltatjuk itt is az orgonát. Kiszavos tiszteletes úr tudott játszani orgonán, és akkor volt orgona szó. Ez nekem is hiányzik. Nekem ezt a tehetséget nem adta meg a jó Isten.
De megadta a tiszteletes asszonynak, a szakmája is a zenéhez kötődik.
Így van, így van.
Tiszteletes úr, mivel műemléktemplom, nem gondolkodtak abban, hogy a falakat átnézzék, talán freskó maradványok lehetnek a meszelés alatt?
Az Úzi Szentpéter református templom műemléktemplom. Már a 14. században is tudunk arról, hogy létezett itt egy imaház. Voltak szakemberek, akik falkutatást végeztek, és tudomásunk szerint, és a kutatás eredménye szerint nincsenek, nem lehetnek itt freskók. A kövek azok, amik régiek, és amit ide szállítottak, de freskóról nem tudunk, nincsenek itt a templomban.
Péter Irén vagyok, már 72 éves, nyugdíjas. Én nem itt születtem, hanem ide jöttem férjhez, de a férjem már 12 éve megvan holvos. Én itt egyedül éldegélek.
Honnan jött Úzdi Szentpéterre?
Bábolna mellől. Városban laktunk 20 évet. Marosvásárhelyen. Kijöttünk ide nyugdíjba, de férjem nem élt csak 8 évet, miután kijöttünk, én meg itt maradtam.
Hogy szoktál meg itt Úzdi Szentpéteren? Mert azért bizonyára más, mint városon, Marosvásárhelyen, vagy más, mint Bábolnán.
Megszoktam, mert itt még van egy testvérem, akinek a férje a régi időben milicista volt. Gyerek voltam, mikor már jöttem ide. Úgy kaptam itt a férjemet is. Szeretem itt. Így a városban ott is szerettem, és dolgoztunk 20 évet a konzertgyárban, férjem én is. Aztán itt én szeretem a környezetet, ott, ahol például én lakok, ottan szomszédok se nincsenek nagyon közel, a csend van, és nagyon szeretem itt.
Termeszt, zöldséget, gyümölcsöt, mindent?
Termesztek, de keveset. Van 70 ár földem, mivel hogy műtve voltam kétszer is, hát nem bírom már. Az én részemre, és még a lányomnak is jut. Aztán csinálok, amennyit tudok, mert másképp nem lehet, hogy csak ülj és nézzed a tévét, az nem lehet. Tartok ott valami majorságot, mert szeretem az állatokat. Még eszik a héja is, meg a róka is belőle.
Azért kérdeztem, mert híres volt a marosvásárhelyi konzervgyárnak a terméke. Tehát a receptek azok biztos megvannak önnek, és bizonyára olyan finomságokat teszel, mint annak idején a konzervgyárban. Mitől voltak olyan híresek annak idején azok a termékek? Mi volt a receptben, hogy még mai napig is emlékszünk rájuk?
Minden úgy lett készítve, hogy meglegyen az a jó íze, minőségi volt minden. Ezért én is azt szerint teszem el, hogy maradjon meg télire.
gyerekkoromban emlékszem a hecseli lekvárra, meg a mustára, meg a zuborka savanyúságra, aztán a húskonzervekről ne is beszéljünk, ha hozzájutottunk.
Hát jó is volt. A férjem géplakatos volt, én meg dolgoztam a termelésbe, ahol kellett, mert ugye nyáron akkor lett eltéve minden, és oda tettek, ahol kellett. És télen meg a raktárhelyiségbe, ahol voltak az áruk, csomagoltuk, és küldtük, ahova kellett. Régen, mikor még húskonzerveket csináltunk, akkor meg külföldre is nagyon sok konzervet csináltunk.
Manapság mivel telik a minden nap?
Egyedül vagyok, s hosszú a nap. Még kiké megyek, sétálok a friss levegőt. Van a nővérem, és még lemegyek hozzá.
Az ismerősökkel, a komákkal, vagy barátokkal nem ülnek össze? Vagy ez a vírusjárvány annyira eltávolította egymástól az embereket, hogy már nem is vágynak, hogy üljünk össze?
Csak a nővéremékhez szoktam én járni, mert ő 13 évvel nagyobb, mint én, és ameddig csak tudtam, addig mind mentem segíteni neki. Máshova nem nagyon. Templomban, minden vasárnap, itt is, hogyha kell valamit segíteni, akkor besegítünk.
Egy kis ékszerdoboz ez az Úzdi Szentpéteri Református templom, és hallom, hogy most fel szeretnék újítani.
Az Isten megsegít, valahogy csak neki fognak valamit csináljanak. Jöttek lelkészek, nem maradtak itt csak vagy 2-3 évet. Nekem olyan rosszul esett, mert én nem messze lakok, és ide látok a papilakra. Nekem olyan rosszul esett, hogy ott már senki nincs be.
A mostani lelkészük is Mezőzáon lakik, elég a gondja, mert 10 települést kell kiszolgáljon. Itt minden vasárnap tartanak istentiszteletet?
Igen, itten minden vasárnap, mert itt az egyháznak a központja, úgyhogy itt minden vasárnap van.
A fiatalok is járnak az istentiszteletekre, vagy inkább az idősebbek?
Hát, fiatalok nem nagyon vannak. Nem is tudom, most vagy 2-3 éve konfirmált, itt van két leánytestvér. Azok még jönnek, de más nincs senki.
Hát akkor mi lesz ezzel a szép templommal? Felújítódik, és akkor itt marad, hogy jelezze, hogy voltak valamikor magyarok is?
Azt hiszem, hogy az lesz. Nagyon sok az öreg. Vasárnaponként olyan 10-12-en, ha vagyunk, többen nem vagyunk.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bangó János a nevem, születve 1946-ból, február 17-én. Dolgoztam a gáznál 30 évet, kollektívban hamarabb 10-et, azután a gáznál 71-ből egészen 2002-ig.
Hogy emlékszik vissza erre a kollektíves évekre? Mennyire volt ez kényszer?
Vették a földet, az állatokat, csak akkor muszáj volt menni dolgozni továbbra. A földet meg kellett dolgozni, akkor nem voltak traktorok abban az időben.
Elvették a szekereket, állatokat, mindent?
Be kellett írni a kollektíva, és hogy ne dolgozzon más vellek, dolgoztunk, még 15 éves voltam abban az időben, és szántattam, boronáltam, vetettem kézzel, mert akkor nem voltak gépek. A búzát vetettük, és esős ősz volt, hova lépett az állat, szolladt a víz a földbe, és a borona telt meg földdel, hogy nem bírtam felemelni, hogy takarítsam ki, hogy tisztítsam ki a szedernyitől, a burjányaktól.
Mennyire volt nagy fejetlenség annak idején? Hogy emlékszik rá?
Volt, mikor karácsonykor vetettek havon is kézzel, mert az idő nem felelt meg, a gépek nem tudtak kimenni, de most későn volt alkalmam, hogy láttam ilyen helyzetet. A búza künn maradott. Aztán várták, hogy változódjék az idő, hogy boronálják el, hogy kapjon gyökeret, hogy legyen valami. Ne maradjon pusztán a terület.
A kollektivizálás kihatással volt Úzdi Szentpéterre? Előzte innen is a fiatalságot?
Jó, későn mentek ki sántérekre, városra dolgozni. Innen Szentpéterről legkésőbben mentek ki. Elég jól gazdálkodtak itt. Aztán azután jött a szigorúság, és miért kevesebbet kaptak, kellett vigyék be az államnak a termést. Már megindultak Szentpéterről is a sántérekre a nép.
De aki gazdálkodott a kollektív ideje alatt, bizonyára a földeket visszaigényelte, a hajdani birtokokat. Ezeket visszaszolgáltatták-e itt Szentpéteren?
Nem éppen mindenestől. Ahogy tudtak, akik kimúltak, ahelyett, hogy adják át a hozzátartozóknak, fiatalabbaknak, elsajátították ők. Az egyháznak is még mind perbe vagyunk most is, mert nem adták ki az egész földet.
A szántót sem, az erdőt sem?
Az erdőt visszakaptuk, de a szántót nem.
Mennyit kéne visszakapjon a református egyház?
A Szentpéteri egyházunk meg 4 hektára hiánya van.
Ön a gondnoka is a református egyháznak. Van sok gond, amit meg kell oldani?
Meg egy szimpla családban is sok a gond, aztán meg itten. Régebb több presbiter volt erről. Ültettünk gyümölcseket, javítottunk palántat, akármit sem. Már én is 75 éves vagyok, már messze is lakok a templomtól, egy jó kilométerre. Meddig tudok jönni a templomba, örvendek is. Tudom, mert kell, hogy jöjjek, és akkor kapom az erőt.
A református templom kint van itt a domb tetején, gyönyörű szép helyen.
Kevés a hágó itten, mert körbe vannak az utcák, minden felülnől lehet feljönni ide.
Amikor valami munkálat van, akkor már nem lehet kapni úgy embert, mint régebben? Akkor mindennél fizetni kell?
Munkást fizetni nem éri meg, mennyit dolgozik, mit kell kifizetni. Kinek van valamit csinálni való, megcsinálja ő, hanem ráfizet duplán. Csufalkodnak, akinek van munkája. Épp szedni is, ha visz valakit kézzel, ha eladja, amit szedő, azon a nap nem veszi ki, még felít semmit kell, hogy fizetni neki. És étel is, ital is, kávé is, ellátás még, húzza az időt is.
Az emberek között az egyetértés az többé-kevésbé megmaradt, vagy az is javításra szorulna?
Nem volt nagy szurakodás, hogy szúrják egymást, román, magyar nem volt.
János vagyok, születtem 1953-ban, június 24-én.
Mivel telnek a mindennapok?
A juhokkal foglalkozok.
Van a jó állománya?
Van. Kezdek bárányozni már a juhok. Van vagy 40, melyik meg van bárányozva. Nincsen olyan sok, van 120-130 van az egész darab.
Jókor bárányoztak meg? A húsvétra lesz jó bárány?
Lesz húsvétra 20-25 kilósok is. Rendre bárányoznak, nem az egész egyszerre.
Értékesítési gondja van, vagy ha jön az ünnep, akkor inkább el kell a bárány?
Húsvétkor, hanem akkor fognak járni a kocsikkal, gyűjtik a bárányokat. A húsvéttal szoktuk eladni őket.
És hová viszik, akik összegyűjtik? Itt az országon belülre, vagy viszik az arab államokba?
Kire gyűjtik, aztán viszik tovább, adják az araboknak.
Mit csinál a gyapjóval, mert sokan panaszkodnak, hogy semmit nem kap érte?
Megjutottuk, elegettük.
De nem is ég az a gyapjú.
De még erősen ég. Nem veszi meg senki se.
Volt az államnak egy olyan kezdeményezés, hogy adott talán egy lehet, két lehet kilójáért, akkor ez nem működött?
Nem, még jött senki se gyűjtse össze. Az egész csabának mindenki meggyújtotta, eldobták patakakba, gödörbe elásták, nincs mit csinálni vele.
Amúgy a bárányhúst, a jó húst azt fogyasztják? Van kereslet rá?
Csak húsvétkor. Nem viszik mészárszékre senki se innen.
Van, ahol legeljenek?
Van legelőnk, igen. Néptanástól kaptunk legelőt.
Milyen ez a legelő? Ugye elbírja az állományt, meg gondolom másnak is vannak állatai.
Elbírja, mert még adunk műtrágyát, még levágjuk a tövist, hogy ne legyenek tövisek, akkor elég jó.
Gondok vannak-e az állattartók között? Mert mindenki bizonyára a jó területet szeretné magának. Szezon elején vagy szezon végén van-e probléma ebből itt Szentpéteren, hogy el kell dönteni, hogy ki legyen a következő szezonban az a terület?
Ki van osztva mindenkinek az ő. Melyik, ahogy gondoskodik, úgy van neki.
Más állatban nem gondolkodott?
Nem. Régen voltak teheneim, de nem megbírom.
Sajtot is készít?
Én nem, a csobának. Én kiadom más csobánoknak a juhokat. Kell kaszálni télen, legyen be gyűjtve széna, kukorica, amire szükség van.
Bővítésben gondolkodik, hogy több állatot, vagy ez bőven elég kínlódásból?
Ebből is el fogok adni, mert elég sok.
Nincsen segítség, vagy miért?
Van egy fiam, az is betegeskedik. még nagyobb beteg, mint én. Mit csináljunk?
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Albert Sándor vagyok, tusoni születésű, 1951-ben születtem. Nem a 8 osztályt, elmentem a szakiskolába, végeztem a szakiskolát, utána a katonaság, megnősültem, és amiután megnősültem egy bizonyos ideig, a testvéremmel együtt dolgoztam, de pontosan egymás mellett, tehát közös csoport, két emberből álló csoport volt, és így dolgoztunk vagy 10 évet. És a végén azt állapították, hogy igen, jól megy a kettőnek, és a két fele választották ott is, és adtak ilyen gyengénben készült embert, hogy azt is csipesszük fel, ha lehet. És azután én elmentem egy állami vállalatnál, mezőgazdás vállalatnál, tehát annak idején a pártgazdaságja volt Keresztúron, és amiután bejött a demokráció, azt megvették, úgy, mint minden gyárt, azok, akik meg kellett vegyék, és útra kerültünk. Tehát egyszerűen kitettek a munkából. Két évig nem dolgoztam sehol, és utána nekifogtam, s vettem egy traktort. És nekifogtam a mezőgazdaságnak, mert mind mezőgazdaságban dolgoztam. Utána még vettem egyet, aztán még vettem egyet, s földet vettem bérbe, s oda jutottam a 4 hektár földtől, amivel kezdtem, hogy most a cég dolgozik jóval 1000 hektáron felül.
Akkor bérel más lakosoktól is?
Igen, igen, és dolgozok 6 községnek a területjén. Úgyhogy eléggé szanaszét vagyunk, de ez a helyzet.
Hány emberrel dolgozik?
27 alkalmazottal.
Helybeliek?
Igen, nagy része helybeli, tehát 1 vagy 2, ami nem helybeli. És alakítottunk egy disznófarmot, nem nagy, kokett.
A gépesítés azt gondolom most már nagyon modern gépekkel van megoldva.
Napi baj, mert nagyon modernek a gépek, és nincsenek felkészült emberek, akik kezelik a gépet. De be vagyunk álvas, megy az ipar.
Nem gondolkodott abban, hogy a munkatársait kiképezze, mert utánpótlás nem igazán jön, én azt látom. Ha ki is jönnek az iskolából az úgymond szakemberek, azok nem értek még annyit se hozzá, mint akit ön tanít be.
Nagyon nehéz ezt megoldani. Gondolkoztam egy ilyen időszakban is, hogy foglalkozzak egy olyasmivel, hogy a mezőgazdasági liceumnál menjek és keressek 2-3 fiatal tanulót, akinek fizessem az iskolasztatását, és kerüljön oda, de a mai fiatalokban nem lehet bízni, mert máma egyet mond, és holnap más egyebet csinál. És akkor igyekeztem ezeket az embereket, akik vannak, modernizálni őket. A fiam tud angolul beszélni, írni, és az összes ilyen technikai könyvek, amik a gépekkel jönnek, általában angolul vannak. És a fiam mindent be tud tenni a kalkulátorba, és mindent megmagyaráz neki, és lefordítottuk a könyveket. És így ők is már kezdik, amelyik odaadásra dolgozik, s lelkileg, az már nagyjából viszi a menetet.
Nagyon sok vállalkozó azon panaszkodik, hogy betanítja az embert, és elmegy aztán Spanyolországba epret szedni. Ön küszködik-e hasonlóval, mikor már azt hinné, hogy minden oké, akkor itt hagyja a munkása?
Nincs, ilyen problémáim nem voltak. Az emberekkel tudni kell bánni is. Ki kell elégíteni őket mindenféle szempontból, mindegyiknek kell tudni az otthon lévő baját is, mekkora a család, milyen problémái vannak. Télen, mikor nem nagyobb van munka, akkor is megkapják azt a bizonyos fizetést. Mikor a mezőgazdaságban a kampány beáll, akkor ők is visszapotolják azt az olyan időt, amikor több szabadságot ültek otthon, mint amennyit kellett volna.
Mit érdemes termeszteni? Vagy mindennel foglalkoznak, mert előbb-utóbb megkapják a piacot?
Mivel érdemes foglalkozni, ha az ember lelkileg akarja csinálni? Sokszor elmagyaráztam a kollégáknak, te, ha fogpiszkálót akarsz csinálni, fogpiszkálót csinálsz, de beállítod azt a gépet, hogy annyit csináljon, mint más senki, és legyen meg a minősége jobb, mint a másé. És megy a fogpiszkáló. Pont így van a mezőgazdasággal, vagy akármilyen szakmával. Autójavítással, autójavító is voltam, mezőgazdász, lakatos is, mindenfélehez értek, nagyjából a régi traktoroknak a javítását nálam otthon csináltuk, nem kellett ide-oda menjünk annyira. Beértem én, és közösen meg tudtuk oldani az újabb traktoroknak, most szedtünk szélje egy traktort, vagy 3 darabba, és pontra van téves, megy, azt is már nekifogtunk, és mi csináljuk, mert nagyon drága, ha szervizbe kell vinni Kolozsvára, és időbe telik.
Amúgy mit termesztenek? Gabonafélét inkább?
Gabonát, igen, a kukorica, repce, búza, tritikál és szója termékekkel foglalkozunk, és amit a disznóknak kell, azt mi megtermeljük, saját erőnkből tartjuk. És a disznó állomány úgy van beoldva, hogy a kocákat ondozzuk, malac lesz, és vágóhidig visszük.
A földek minősége milyen? Jó minőségű a föld?
Azzal is van gond, és nem kevés. Mert olyan földek is voltak, hogy ha elvette a jó földet, akkor követelték, hogy a rosszat is vegyük el. És akkor tudja, hogy van. Sokszor viccelek velük, nem baj, meghozom a tiszteletes úrt, hogy szentelje meg, és 3 évig kínlódunk fel, és aztán 3-4 év után lássuk, hogy kezd helyreállni. Sokat kell dolgozni, és nem kell azt nézni, hogy mit keresek. Menjen a munka.
A disznónak van ára?
Tudja meg, hogy sokszor nem fedi azt, amit megevett. Én most nem viccelni akarok, hanem komolyan mondom, amikor a szerenisták, tehát parasztpárt került fel, a mezőgazdaság részén, államtitkári poszton egy ortodox pap volt, és egy női gyógyász doktor a Székelyföldről. És akkor elképzelik, hogy ez a két koponya mit tudott kihozni a mezőgazdaságra. És akkorjában mentek a nagy negociálások az európai szinten, és azért vagyunk most ott, ahol vagyunk, mert azok a szubvenciók, amikor be voltak állítva, ezeknek az embereknek nagyon jó volt. Habár csak fele volt a nyugatiakhoz képes. És akkor most isszuk a levit lassan.
Mivel kéne támogatni, és hogyan a gazdálkodott, hogy jól menjen a dolog?
Itt nagyon nagy problémák vannak. A mezőgazdaságnak legalább 75%-áig ez 100% magánymódon megy. Tehát nem olyan mezőgazdaság megy, amelyiknek az állam, amit szubvencionál, hogy adó szerint vagy taxák szerint visszakapjon valamit az állam. Olyan emberek csinálnak mezőgazdaságot, nem minőségileg, nem úgy, ahogy kell, sokszor ők által megbetegszik a szomszédjába a termék, s ehhez hasonló, és őket is pont úgy támogassa az állam, mint minket. Tőlem bemegy a TVA, bemegy az adó jövedelemre, bemegy az adó az embereknek a munkáják után, vagy a fizetés után, s ehhez hasonló, ezeket nem verifikálja senki. Plusz, hogy megdolgozzák az embereknek a földjüket, elveszik a pénzt, de nem jelentik be sehova. Tehát az egy fekete.
Megdolgozzák, ahogy megdolgozzák, de az önök hitelét is rontják.
Igen, sokszor volt, most már nincs olyan problémám. Eleinte, amikor nekifogtam a mezőgazdaságnak, csak akkor tudtam eladni a gabonát, amiután ezektől elvitték feketén.
És mégis csinálja. Mi motiválja? Mi ad erőt, hogy ennyi nehézség után is dolgozzunk?
Befektetést fektettünk be a mezőgazdaságba, és szerencsémre a fiam ügyész, és ott hagyta a szakmáját, se előtt mezőgazdaságot csinálni. És lelkileg csinálja, annyira benne van, nekem volt egy igazgatom valamikor, az olyan volt, hogy csak katonaruhánk nem volt, olyan szigorúság volt, s olyan rend volt a mezőgazdasági munkában. És így képzelem a fiamat, és nekem ő volt a jobb kezem, és nagyjából át is adtam a céget neki. Fiatalabb, gyorsabban jön, menjen. Persze apja ott kell legyen, és apját megkérdik mindig, hogy mit szólsz, vagy hogy csinálsz. Na apja, mit gondolt, hogy hogy kéne csináljuk? Közösen döntünk, de még apjára szükség van.
Albert Ferenc a nevem, tuszoni születési vagyok, 1954-ben születtem. Magyar iskola 1,5 évet vagy 2 jártam Tusonba, mert akkor megszűnt. Elég nehéz volt, hogy magyarból direkt románba, abban az időben nem voltak olyan buszok, mint ahogy vannak most, hogy visszük a gyerekeket, gyalog kellett menni 3-4 kilométert naponta, télen, és összesen az körülbelül 6-7 kilométer. cipő is nem volt két pár, vagy három pár, egy pár volt, és elég nehéz volt. Emlékszem vissza, hogy édesapán kött, és utat csinálta hova, tudjunk menni, jönni, és elég gondok voltak abban az időben.
Milyen az élet ma?
Én azt kell mondjam, hogy ezek a fiataloknak nincs nehézség mai nap. Ők nem tudják azt, hogy mi a nehézség. Volt egy műsor a Duna TV-ben, a gyerekeket az iskolából evitték falura ki, és ott azt mondta, hogy nem a hüttőbe terem minden, hanem a kertben. Úgyhogy a mai gyerekek azt tudják, hogy a hüttőbe van minden, vagy az üzletbe, de azt meg kell termelni, és meg kell dolgozni azért, amiért van. Azt kell mondjam, hogy itten Úzdi-Szentpéteren fiatalok sokan el voltak menve, magyar óvoda megszűnt, nem még volt, és akkor át kellett térni román iskolára. A másik oldalon átjött ez a vegyes házasság, hogy magyar ember román fehér néppel, vagy román fehér nép magyar emberrel, és akkor mivel az anyuka többet volt a gyerekekkel otthon, akkor többet románul beszélt velük. Itt egy kicsit ez a magyar szó sok helyen, ahol magyar család van, és románul beszélnek.
Hány százalék magyar, hány százalék román?
Mondjam, hogy egy olyan 10-15 százalék volt ezelőtte jó pár évvel, de most már kevesebb. 1965-ben, mikor meghalt Gyorgy Üdes, tavasszal halt meg, akkor lépett Ceausescu, addig itten autonomia volt. Ki volt téve Úzdi-Szentpéteri tábla. Egészen 67 közepéig, és akkor kerültem, akkor megszűnt az autonomia.
Most meg alig írja románul is, hogy Mező-Szentpéter.
És a másik, emegy az ember a polgárhivatalhoz, magyarul nem tud beszélni, hanem csak románul kell beszélni. És ez valahol egy kicsit rossz érzés. Nem, hogy nem tudnak, megértik, csak nem felelnek.
Milyen az együttélés? Amúgy jól megférnek együtt a két nemzetiség?
Igen, ezzel nincs baj, mert mindenki megígér mindent, de viszont nem oldjuk meg, úgyhogy nem veszünk össze ebből a szempontból.
Ön az RMDSZ-t is képviseli, elnöke itt a helyi RMDSZ-nek. Azért bizonyára megkapja, hogy tehetne többet is. Mit tud tenni ezért a magyarságért?
Mindig lehet többet tenni. Ahogy én észrevettem, ez a kommunikáció, ez nagyon fontos. Ez, ami nincsen. És most már a fiatal kevés, idősek vannak. Már az idősek azt mondják, hogy már eltelt ennyi idő, már több is eltelik valahogy.
Mit hiányolnak az emberek? Mire volna szükség, ami esetleg még nem jött össze?
Sok mindenről volna szó itten például. Mikor valamit kéne megoldjunk, az RMDSZ, ha megkérjük, segít mindig, de viszont a kommunikáció és az összetartás. Ez ami nagyon. Például amikor ezelőtt 5 évvel 3 szavazat kellett, hogy jussunk be tanácsosnak. Az a 3 szavazat pedig az nem jött be. Megbeszéljük azt, hogy szavazunk az RMDSZ-re, és mikor oda megy, nem azt csinálja. Egyet mond és más csinál, ez valahogy bosszantó az embernek.
Milyen tervek vannak itt a településre, ami mind a két félnek jót tenne?
Azt akarjuk, hogy ezt a templomot és az egyházat, ezt valahogy újítsuk föl. És erre kell egy pályázatot csináljunk, mert most már így megy. Biztos, hogy nem olcsó, mivel műemlék templom, muszáj pályázattal is. Akkor tudjuk, hogy a román állam segít, a magyar állam az egyháztól, meg kapunk egy ilyen céget, amelyik szponzorizálna, plusz Magyarországról, de addig, ameddig ez a pályázat nincs meg, nem tudom, hogy lesz.
Lesz, akinek ezt felújítani? Szaporodnak a magyarok itt Úzdi-Szentpéteren?
Azt kell mondjam, addig, ameddig egy család van, föl kell újítani. Mindegy, hogy szaporodunk vagy nem, mivel műemléktemplom, azt a rendbe kell tenni. A mi szüleink, ahogy tudták felépíteni ezt a templomot, mi pedig nem tudjuk karbantartani. Ez nagyon rossz.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Maros megyei Úzdi-Szentpéteren készült riportösszeállításunkat hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.